Köszöntelek én is benneteket itt az új évnek a hajnalán, és kívánok boldog új évet mindenkinek. Egy áldott jó új évetek legyen, legyen jó előmeneteletek. És a mai napnak egy nagyon fontos célja van, hogy együtt induljunk, és együtt is érkezzünk majd. Mégpedig abban, hogy egy erős motivációt kapjatok arra nézve, hiszem az, hogy a mennyből, a Szent Szellem által, az Isten igéjén keresztül, hogy jól tudjátok motiválni, mozgatni, beindítani a helyi gyülekezeteket, így az év kezdetek az év elején, hogy együtt tudjunk böjtölni, imádkozni, és utána együtt is arassuk le ennek a gyümölcsét. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok. Látom, hogy még azért jó néhányan hiányoznak, reméljük, hogy időközben megérkeznek. Az elmúlt évben a böjti ima időszakban különösen nagy hangsúlyt helyeztünk a regionális és a helyi szintekre. Az idei évben váltottunk, most az országos és a helyi szintekre fogunk újból nagy hangsúlyt helyezni. Így a Szent Szellem így vezetett most bennünket. Úgyhogy ezért egy picit a januárban nagyobb áldozatot kell hoznunk, de én hiszem azt, hogy az áldozatnak meg lesz a gyümölcse és a jutalma. Akkor vágjunk is bele a mai napba. Szeretném, hogy elővennétek a Bibliátokat. Már régebb óta készülök én is böjteli imádsággal, hogy ebben az évben hogyan menjünk tovább. És tudjátok, hogy nekünk ez az év egy fontos állomás volt, mert most volt az hálózat 10 éves. És azért ez egy évtized, azért ez már nyomot hagyó évtized. És mielőtt így az igét megnéznénk, egy-két mondatba szeretném ezt kiértékelni. Ezt az évtizedet. Mi már megtettük az apcsapattal, mert tudjátok, ahogy Maxwell testvérünk tanítja, a kiértékelt tapasztalat az nagyon hasznos. És ez a 10 év egy, én úgy látom, hogy ez a hálózatban az alapozásnak az éve volt. Egy nagyon hasznos és intenzív időszak volt. A 10 évben volt egy nagy kezdeti lendület, jó néhány gyülekezet megalapult, több százan megtértek, és egy nagyszerű élményeink voltak ezzel kapcsolatban. Utána volt egy megalapozás, utána volt egy megrázkódtatás, ennek eredményeképpen 5 gyülekezetet a hálózat elveszített, aminek nagyon nem örültünk, és konfliktus helyzetek is voltak, nagyon sok tanulsága volt ennek, és nehézsége volt, és utána jött egy stabilizálódás, és most jön pedig egy újabb növekedési lendület, hitem szerint, amikor Isten egy nagyobb kibontakozást fog adni. Ezt a 10 évet én tényleg úgy látom, hogy egy nagyobb volumenű kibontakozásnak az időszaka lesz, úgyhogy ezért a 2015-ös évet az apcsapattal együtt úgy a szívünkben az fogalmazódott meg, hogy kimondott a misszióra fogjuk odaszánni, és a közbenjárásra fogunk fókuszálni. Ezért Budapesten is, az összes gyülekezettel egybekötve, szeretnénk Budapesten és Budapest környékén olyan evangelizációs kampányokat készíteni a vezetőkkel, hogy minden hónapban egy-egy erőteljesebb, közös kampány, színvonalasabb evangéliumot hirdető kampány lesz, és szeretnénk, hogyha az ország más városaiban is megújítanánk az evangelizációs kampányunkat, ugyanis a hálózat azokért van, akik még nincsenek benne. És egy kicsit túl sokat kezdtünk foglalkozni saját magunkkal, és egyre több problémánk adódott ebből adódóan. A mi küldetésünk a világ fele van, hogy elérjük a világiakat, és Isten érzékenyített bennünket arra, hogy a társadalom minden fórumán tudjuk képviselni az evangéliumot. Tehát ebben az évben mindenképpen szeretnénk nagyobb hangsúlyt helyezni arra, hogy evangelizáció személyes vonatkozásban, szervezet, közösségi vonatkozásban is előre tudjunk lépni. Van, ahol természetesen már ezt nehéz fokozni, mert olyan jól működik helyi szinteken. Ott ezt csak bátorítjuk, hogy azt vigyék tovább. Ahol ez pedig elgyengült, elerőtlenedett, ott pedig szeretnénk egy friss lendületet kapni a mennyből, meg mi magunk is bátorítani és segítséget adni ezen a területen. Tehát a tavalyi böjtkampányban jobban a helyi és a regionális kapott szerepet nagyon élveztük, mikor a régiókban együtt ima alkalmakat tartottunk a vezetőkkel. Hiszem itt is volt egy, nagyon erőteljes volt, még mindig emlegetik többen, és örültünk, és jó gyümölcse is lettek. Az idén most inkább országos szinten szeretnénk együtt haladni. Ez némileg több áldozatot igényel, de hiszem, hogy ezek kedves áldozatok az Isten előtt. És valahogy, amikor erről beszéltem, de természetesen nem fogunk senkit túlterhelni ezzel kapcsolatban. A január az egy intenzívebb hónap, ugye a böjtés az ima kapcsán, de a helyi gyülekezetnek az egészséges menetét, ezt mindig meg fogjuk hagyni. Most már én Budapesten én is plántálok egy gyűlét, meg máshol is érzem jobban a helyi lüktetéseket, tehát nem akarjuk, hogy a helyi munkák ne tudjanak egészségesen menni, mert olyan túlzsúfolt az országos. Tehát nem fogjuk ezt túlzsúfolni, de mindenképpen fontos, hogy együtt haladjunk. Ezen túl, tehát két területre lesz nagy fókusz ebben az évben. A közbenjárás megújításában és a misszió megújításában. Ezért márciusban várható, most készítjük elő, hogy egy nagyobb volumenű kampányt fogunk csinálni a közbenjáró csoportoknak a megerősítésére. Több könyvet már beszereztünk, fölkészülünk erre, egy napot szeretnénk együtt tölteni azokkal, akik a közbenjáró imacsoportok vezetői, a szolgálók, mindenki, aki a közbenjárásban részesül, mert a misszió nem tud működni, hogyha nincs megharcolva a láthatatlan világban. És erre szeretnénk egy erős impulzust adni, fölkészíteni, motiválni, hogy az év végén már az aratóknak az örömével tudjunk megállni, hogy sok jó dolog történt, és nem visszafejlődés, hanem növekedés, előrelépés történt a gyülekezeteinkben. Tehát ezért körülbelül március környékén lesz ez, amikor a közbenjáró csoportokat szeretnénk összehívni Budapesten, vagy itt nem tudom pontosan még, hogy hol. Úgyhogy ezzel kapcsolatban látom azt, hogy Isten meg fog bennünket áldani. És Budapesten is ki, nagyon izgatott vagyok azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni, meg országos szinten is. És van egy ige a Zakariás 14-ben, ha pedig a föld népei, gyülekezetei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a király a seregek ura előtt, az nem kap esőt. Tehát ott is volt egy olyan időszak, akik nem mentek fel Jeruzsálembe, nem igazodtak, azok azt mondja, nem kaptak esőt. És tényleg a Zsoltár is azt mondja, hogy a lázadók és az engedetlenek a sivatag helyen lakoznak. Emlékeztek erre a Zsoltára. Most nincs, hál' Istennek, én csak a megelőzés, a prevenció miatt mondom, hogy ennek az áldozatát vállaljuk be, hogy együtt tudjunk igazodni a seregek urához. És ahhoz a mennyei tervhez, aminek a részeivé akarunk mi is magunk válni. És hiszem, hogy utána mindenki a maga területén ennek egy áldott, örömteli hozadékát és aratását fogja megtapasztalni. Van egy fontos tapasztalat. Azok a dolgok működnek, ami mögött élő hit van. Tehát ezért nekünk szolgálóknak a legfontosabb felelősségünk, hogy mi magunk hitre jussunk ebben a témakörben. Ezért van ez a mai nap, hogy megújuljon a hitünk, mert már hitre jutottunk, de hogy megújuljon a hitünk, mert a hitből mondott dolgokat az hitet hoznak létre a testvériségbe. És amikor hit van, ott már semmi sem lehetetlen. Ott már működik az Istennek a királysága. Tehát ne programokat akarjatok szervezni, hanem a hiteteket építsétek fel ebben a témában, a bőjtben, az imádkozással kapcsolatban, hogy egy friss hittel, látással rendelkezünk, és akkor tudunk hitet felszabadítani a gyülekezetekben, és akkor meg tud változni a helyzet. Az nem normális, hogy egy gyülekezet életében évekig nem történnek bemerítések, hál' Istennek nálunk azért nem nagyon van ilyen, de nem normális, hogy a bemerítés az mindig egy jó mércéje annak, hogy az Isten országa hogyan működik. Hogy kik merítkeznek be, hányan és milyen gyakran. Ez mindig mutatja az Isten országának az aktivitását abban a közösségben. Ezért nagyon fontos, hogy a hitet föl tudjuk építeni a gyülibe. És mikor fölépül a hit, akkor egységbe fogunk tudunk imádkozni, böjtölni, ha már csak néhány ember van egységbe, az imában, böjtben, annak gyümölcsei lesznek. Annak gyümölcsei lesznek. Jó, tehát ez a célunk, hogy a hitet fölépítsük. Az elmúlt években emlékeztek, végigmentünk ezeken az országos bőjtima kampányokon, és sok áldását is tapasztaltuk. Az első időszakban beszéltünk a három kulcsról, ami a bőjt, az imádkozás és az adakozás. A Máté evangélium alapján ez volt az egyik fő mottónk. A három kulcs, hogy hogyan tudjuk a bezárt ajtókat kinyitni ezzel a három kulccsal. Utána beszéltünk a ézsaiási ige alapján a bőjtnek a szerepéről. Most is az egyik legerőteljesebb ige az Ézsaiás 58-ban található, úgyhogy az elkövetkezendő hetekben bátorítsatok, prédikáljatok ebben a témában a gyülekezetekben. Utána tavaly, ha emlékeztek, egy frissesség jött a testületi ima szerepét illetően. Emlékeztek erre? A tavalyi testületi ima, és ezt nagyon jó tudtuk gyakorolni a regionális szinteken, amikor együtt voltunk, emlékszem, Kolozsváron is, meg Kálba, meg több helyen, amikor testületileg együtt hatalommal imádkoztunk, és érződött, hogy ott megmozdultak dolgok. És most pedig avval kapcsolatban az ige fogalmazódott meg bennem, és összekapcsolódik ezzel a felekezetközi kampánnyal, hogy a böjt és az imádság fölszabadítja a fordulatot. A fordulatot. És most az Eszter könyve alapján fogunk egy rövid impulzust adni, szeretnék egy bátorítást adni, hitépítést adni, hogy amikor néhányan egységben együtt imádkoznak, böjtölnek Isten akarata szerint való célokért, ott megfordulnak a dolgok. Megfordulnak a dolgok, és jó lenne, hogyha nem nyugodnánk bele helyzetekbe, amelyek rosszak, nem nyugodnánk bele helyzetekbe, amelyek nem tudnak, nem működőképesek, hanem addig nyomnánk ezt az ajtót, amelynek a kapuit böjtel imával, amíg ott változás nem történik. Amíg ott változás nem történik, mert Istennek van hatalma erre. És ő nagyon szereti a szenvedélyes, buzgó imádkozókat, és annak nagy hatása van. Az Úrra hatása van a negatív szellemvilágra, utána hatása lesz annak a gyümölcse a mi életünkre is. Tehát most ezért erről szeretnék beszélni, röviden egy kicsit összefoglalva, hogy mi is a böjt és az imádság. Én tudom, hogy ti azért már képben vagytok ezt illetően, de mégis egy picit, hogy egy közös mederbe haladjunk. Én valahogy így definiáltam, határoztam meg a böjtöt, a test szükségeinek, kívánságainak részben vagy teljes visszaszorítása, intenzív imádsággal együtt, a szellemi előrehaladás, Isten hangjának a meghallása és az ő jó, tökéletes akaratának előhívása érdekében. Na hát ez egy többszörösen összetett mondat. Még egyszer egy kicsit nézzük át. Tehát a böjtöt, ahogy én tanulmányoztam a Bibliába, áttisztem az egész Bibliát mindenhol, ahol a böjtről szól, és ez a kép alakult ki bennem, hogy a böjt az a test szükségleteinek részben vagy teljes mértékű visszaszorítása, intenzív imádsággal egybekötve, tehát a böjt imádság nélkül koplalás vagy fogyókúra, nem ez a célja most ennek a hétnek, lehet pozitív következménye, és rám is fér, meg talán néhányotokra, de alapvetően nem ez a célja, hanem hogy intenzív imádsággal együtt, hogy szellemi előrehaladás történjen, hogy az Isten hangját meghalljuk, tehát amikor böjtölünk, imádkozunk, a szellemi érzékeink sokkal inkább aktiválódnak, és hogy előhívjuk az Istennek a jó és tökéletes akaratát az életünkbe, a gyülekezeteinkbe, a hálózatba, a magyar eklézsiába, a nemzetbe, határon belül és határon kívül, hogy a mi nemzetünk változáson menjen át. Átváltozáson menjen át, hogy majd hallani fogjuk a ebéd után. És hiszem azt, hogy a böjt, az imádság és a dicséret által az Isten királysága hatalmat tud venni, és a sötétség tervei megtörnek, elerőtlenednek, elgyengülnek, és az Úrnak a jó akarata pedig elkezd működni az életünkbe. Ez azért is fontos amúgy a böjt imádság, hogy csak végig gondoljátok, minden napunk mivel kezdődik és mivel folytatódik. Abba a pillanatban, hogy fölkelünk, minden nagy szellemi ember mivel kezdi? A test elkezd diktálni. Kávét, reggelit, ezt kérek, azt kérek, és a test addig diktál, míg el nem alszol. Még akkor is diktál, hogy álmos vagyok. És az egész napunk mással nem telik, mint a test diktálásának engedelmeskedünk. És emiatt van az, hogy a szellemünk éhezik és koplal, és hiányt szenved, mert olyan mértékben, nem is gondolnánk, hogy milyen mértékben, a test kiszolgálásáról szól az életünk. És ez tényleg így van, ezt látom saját magamnál is, hogy mennyire fontos a böjtölés. Amikor határozottan azt mondjuk, hogy nem kapod meg, nincsen ez, nincsen az, nincsen amaz, hanem most odaszánom magam arra, hogy keressem az Úrnak az arcát, és ez az önfegyelmünket is tudja erősíteni. És ezért a böjt imádságnak van egy nagyon erős haszna azzal kapcsolatban, hogy a testnek ezt az uralmát visszaszorítsa, megtörje az életünkbe, és a szellemi, az isteni dolgokat pedig előhozza, fölszabadítsa ennek érdekében. Csak két igét mondok ezzel kapcsolatban, a Galácia 5.16-18 azt mondja, intelek titeket, most hadd szóljon ez az intés nekünk, a szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Tehát amikor böjtölünk, a szellem szerinti életet tápláljuk magunkba, a test kívánságát lenyomjuk magunkba, és így folytatja, mert a test kívánsága a szellem ellen tör, a szellem pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Nem tudom, van ilyen viaskodás bennetek? Ugyanis, hogyha nincsen ilyen viaskodás, már bajba vagy, mert teljesen a testnek az uralma alatt élsz. Mert már átvette a hatalmat. Amikor viaskodás van, akkor tudjad, hogy bibliai ember vagy, mert akkor jó irányba tartasz, mert ott van ez a harc, mi bennünk, a test mit akar? Enni, inni, szexelni, aludni, mit akar? Mindent akar, a maga kényelme kívánsága szerint, a szellem pedig mit akar? Imádkozni, Isten igéjével közösségbe lenni, dicsőíteni az Urat, az Isten igéjét tanulmányozni, de ilyenkor a test mit csinál? Álmos vagyok, éhes vagyok, fáj a fejem, szomjas vagyok, minden bajom van. És ez a kettő harcba van egymással, és a bőjtben mi történik? A testnek lenyomjuk a testet, nemet mondunk a testnek, újra és újra, és az első három nap az nehezen szokott menni, de utána átbillen ez, és a test megtanul hallgatni, és az a helyzet, a test tud uralom alatt is lenni. És én azt szeretem, mikor uralom alatt van, mert az már azt jelenti, hogy már nem kiabál. Az első egy-két nap úgy tud kiabálni, hogy fenyeget már szédülés, meg vércukorszint, meg mindenféle dologgal, de én rájöttem arra, hogy ha határozott vagyok a testtel kapcsolatban, elhallgat. És rá kell parancsolni minden reggel a bőjtbe, hogy nem kaszma semmit, és csend legyen. Hanem a szellem fog kapni ma, a szellem lesz táplálva, nekem ez tényleg segítséget jelentett, mert mikor lájtosak vagyunk, akkor nagyon hamar csúszik a dolog. És ezért ezt a harcot megerősítjük a bőjtben. És mi lesz ennek a gyümölcse, ha pedig a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt, ennek a gyümölcse, hogy a Szent Szellem aktiválódik, fölszabadul, a szellemünk megerősödik, érzékenyebbé válik, és sokkal jobban át tudjuk venni az Istentől előre elkészített dolgokat. És megerősödnek a szellem gyümölcsei, a szellem ajándékai életünkben. És erre pedig nagy szükségünk van, mert sötétségben van ez a világ, és nekünk látni kell a világosság szerint az Istennek az útjait. A második ige, amire bátorít bennünket Róma 12-ben, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, az Omega gyülekezetekben, hogy az okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Tehát micsoda a bőjt? Egy olyan áldozathozatal, egy odaszánás az Istennek, ami kedves az Isten előtt, tetszik neki, gyönyörködik benne, és mikor ő gyönyörködik valamiben, annak mi lesz a következménye, hogy te is fogsz gyönyörködni abban, amit ő fog tenni a te életedben. És azt mondja, amely tetszik az Istennek, ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek az akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző, és mi az, ami tökéletes. Mi ennek az odaszánásnak a legfőbb gyümölcse? Hogy meg fogjuk ítélni. Ez mit jelent? A megítélés a krínó görög szó azt jelenti, hogy a jó és a rosszat elválasztani. Hogy az a képességünk megerősödik, hogy ne ötletszerűen menjünk, hanem meg tudjuk ítélni, mi az, amit az Atya cselekszik, és nekünk adni kell magunkat hozzá, vagy pedig csak ötlet meg emberi dolgok, mert nagyon hamar elmegy az időnk, energiánk ilyen emberi dolgokra, és nem tudjuk megragadni az Istenit. És az pedig az emberi dolog nagyon kis gyümölcsöt hoz, vagy nem is terem maradandó gyümölcsöt. És ezért a bőjtben mi az a hozadéka? Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, hogy mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Az Isten akarata három jellemzője van, hogy jó lesz neked, jó lesz a gyülinek, jó lesz a közösségnek, tetszeni fog az Istennek, az ő dicsőségére van, kedves lesz neki, gyönyörködni fog benne, és majd te is gyönyörködni fogsz abban, amit Isten tesz, mert amikor ő gyönyörködik, a belül-utóbb mi is gyönyörködünk. És a harmadik pedig, hogy az ő tökéletes akaratát fogja előhívni. Mit jelent az ő tökéletes akarata? Az azt jelenti, ahogy Pál mondja, azt hiszem az Efézusi levélben, hogy az előre elkészített utakon járunk. Ami azt jelenti, hogy az ő tökéletes akaratahoz ki van rendelve az az ember, az a szolgálat ajándék, ahhoz, aki kell, hogy az a dolog megvalósuljon, ki van rendelve azok a pénzügyi, anyagi források, amik kellenek ahhoz, hogy az végbe menjen. Minden elő van készítve, mi csak bele sétálunk az ő jó és tökéletes akaratában. És jó dolog az Úr jó és tökéletes akaratában járni. Én plántáltam úgy gyülekezeteket, hogy tudtam, hogy benne vagyok az Úr jó és tökéletes akaratában, és sokkal intenzívebben működtek dolgok, plántáltam úgy is, hogy erőlködtem. És csak részlegesen voltam benne az ő tökéletes akaratában, sokkal több harc, kínlódás, hiány, szükséggel találja magát az ember szembe. Ezért a bőjt segít nekünk abba, hogy megtaláljuk az ő jó és tökéletes akaratát, ami jó lesz és neki tetsző lesz. És úgy olvastuk ebben az igében, hogy élő és szent áldozat. Tehát ez nem egy halott áldozat lesz, hanem egy élő áldozat lesz. Tudjátok, az ószövetségi kép áldozatot hoztak, Isten az illatát megérezte, és azonnal lereagálta. Elkezdett cselekedni, meghallgatta azokat az imákat, és aktiválódott ez alapján. Tehát a bőjt az egy áldozat, ami élő áldozat, ami kedves áldozat, jó illatú áldozat az Istennek. Ezért fontos, hogy ilyen módon megtaláljuk, mi az Istennek a jó és tökéletes akarata. Megtaláld az egyéni életedre, a családodra nézve, a gyülekezetre nézve, és a globálisan szélesebb körben egyaránt megtaláljuk a bőjtölés által. Tehát ezért én kívánok nektek egy áldott bőjti időszakot, és vezetők, szálljuk magunkat oda erre, ne csak fél-fél napokra, hanem lehetőleg intenzívebb szakaszokat válasszunk el az Úrnak, amikor félre is tudunk vonulni, tudunk Istennel együtt lenni, időt elválasztani, nem csak egy-egy fél órát, hanem van egy-egy napunk, amikor az Úrnak oda tudjuk tenni magunkat, és akkor csodálatosan meg tud nyílni előttünk az Isten beszéde. Van időnk imádkozni, van időnk fülelni a mennyre, meghallani dolgokat, és sokszor ott dőlnek el a dolgok, nem a presbiteri megbeszéléseken. Ott már inkább csak az összehangolás történik, hanem az imatérdeinken ott dőlnek el a dolgok, hogy abból lesz valami pozitív, vagy pedig gyümölcstelen és meddő lesz. Úgyhogy válasszunk el időket erre. És gyakorlatilag az Eszter könyvét szeretném röviden felvezetni nektek. Nem is tanulmányozunk át ezt a könyvet, én rátok bízom. Itt csak egy olyan történettel találkozunk, egy bizonyos történelmi szituációban, amikor ezt az eszközt elővették. Tegnap hallottuk a felekezetközi alkalmon, hogy volt egy látás, és ha valakinek, amikor indult ez a bőjt kampány itt Magyarországon, és nemzetközi szinten is, amikor elindult, nekem nagyon tetszik ez a látás. Ez a látás arról szólt, hogy valaki egy ilyen régi kastélyban járt, jól emlékszem? És ott volt egy raktár, egy titkos raktár, ahova be tudott menni, és mindenféle nagyon hatékony fegyverek voltak ott, amivel az ellenség legyőzhető, és azt mondta neki a Szent Szellem, hogy ezek azok a fegyverek, ez a bőjt és az imádság, amit az egyháznak újra föl kell fedezni, mert ezekkel a fegyverekkel az ellenség minden ereje megsemmisíthető. Jól adtam vissza? Valami ilyesmi volt, és én hiszem azt, hogy a bőjt és az imádságot ugyanígy újra föl kell fedeznünk, és különösen ennek megvannak a fokozatai, az egyéni bőjtök imák is nagyon jók, de már az egység, ketten, hárman összefognak, az még erősebb. Ha meg testületi szintű, akár nemzeti szintű, egységes bőjt és ima van, az a legerőteljesebb atomfegyvere az Isten népének, ami a legkomolyabb ördögi felépítményeket is képes lerombolni és megváltoztatni. És gyakorlatilag az Eszter könyvében ismeritek a történetet, ugye a Méd-Perzsa birodalomban játszódik, amikor az Isten népének egy különleges helyzetbe kerül az Isten népe. Tudjátok, hogy Eszter és Márdökeus hogyan került be a királyi udvarba, hogyan lett ő királynő, Vásti hogyan lett leváltva. Ugye ez az első szakasz, ezt mesél el az Eszter könyvében. Utána jön a hámáni korszak, amikor fölemelkedik egy gonosz vezető, és az Isten népének a romlását akarja, és mindenféle döntéseket, rendeleteket manipulatív módon átvisz a királyon, és ezeket a rendeleteket kiadják, és úgy tűnik, hogy ki kell írtani az Isten népét, és egy komoly veszedelem, nehéz szituáció áll elő. És a harmadik szakasz az Eszter könyvenek arról szól, hogy néhány ember a sarkára áll, és nemet mond erre az ördögi tervre, és egy fordulat áll elő, a bőjt és az imádság 3 napig egy akaraton bőjtölnek, imádkoznak, és utána gyakorlati módon is megteszik azokat a lépéseket, amik szükségesek, és látjuk, hogy teljesen megfordul a dolog. Tényleg meghal valaki az akasztófán, de nem az hal meg, akinek készítették, hanem aki készítette ezt a tervet, és hiszem ezt, hogy ez az ördöggel kapcsolatban, negatív erőkkel is, amelyek visszatartják, a növekedést visszatartják, a bőséget visszatartják az Istennek az áldásait, amikor bőtölünk és imádkozunk, akkor ők kerülnek a romlásnak az útjára, és nem az Isten népe kerül a romlás útjára. Röviden ennyit az Eszter könyvéről. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, alapelvet, amit Isten nagyon rám terhelt ebben az időszakban, amit szeretnék hangsúlyozni. Az első dolog, ha hisszük, ha nem, ha akarjuk, ha nem, mi magunk is egy háborúba vagyunk benne. Benne vagyunk egy olyan háborúba, amiről, ha nem veszünk tudomást, egy dolog lesz a gyümölcse. Szét lesz lopva az életünk. Szét lesz lopva az életünk, szét lesz lopva a szolgálatunk, és egyszerűen csak azt látjuk, hogy amit kaptunk az Úrban, azok szépen el lesznek lopva, ha nem veszünk tudomást erről a háborúról. Ugyanis a Hámáni és a Márdokeusi vonal az nem összeegyeztethető. Az ördögi és az isteni vonal nem tud megbékélni egymással. A sötétség a világossággal, az Isten népe és a pozitív és a negatív szelevilág soha nem tud megbékülni egymással. Mint hogy a mágnes óhatatlanul taszítja a másik oldalt, nem fog tudni megbékülni egymással. Tehát nekünk újból és újból meg kell újulni ebben a háborúban. Még akkor is, hogyha voltak olyan tanítások, amik felütötték a fejüket, hogy már Jézus minden elvégzett, nekünk semmi dolgunk. Figyeljetek, ez így nem igaz. Az, hogy Jézus mindent elvégzett, ez biztos, de mi egy nemes harcba vagyunk benne. Egy háborúba vagyunk benne, és ez nem azt jelenti, hogy állandóan démonokkal harcolunk, szó sincs erről. De tudomásul kell vennünk, hogy ki kell hirdetnünk dolgokat a negatív irányba, és hatalommal, bőjt és ima által győzelmet kell vennünk, mert másképp nem tudunk hódító, gyülekezetté szolgálóká válni. És ahogy Eszterék is egy ilyen konfliktusba kerültek, megértették, hogy egy háborúba vannak. A háborúnak mi volt a tétje? Az, hogy az Isten országa, a jólét, bőség, növekedés felszabadul, vagy pedig halál, romlás, káresemények szabadulnak fel az életükbe. Ez a kérdés ennek a harcnak. Ha az Isten népe a helyén van, a gyülekezet életében növekedés, gyógyulás, jólét, bőség, előmenetel jön. Ha ez a harc nincs megvívva a bőjt ima frontján, a hitáltal való cselekvés frontján, akkor a gyülekezetbe fogyás jön be, veszekedés jön be, betegségek jönnek be, romlások jönnek be, és nem tud előre menni az Istennek a népe. Tehát ebbe a háborúba újból és újból ki kell józanodnunk, és be kell lépnünk, és tudomásul kell vennünk, hogy amíg a földön vagyunk, ennek a harcnak a részesei vagyunk. A végső megnyugvás a mennyországba lesz, oda már semmi tisztátalan nem fog beférni, és semmilyen harcot nem kell magunkkal vinni. De most tudomásul kell vennünk, hogy itt természetesen az Isten szerint való eszközökkel, de háborúra lettünk teremtve. És ezt érzékelitek is, biztos vagyok, hogy egy-egy embernek a kiszabadítása az ördögnek a fogságából, hogy sokszor harcot igényel. Egy-egy anyagi áldásnak a felszabadítása sokszor harcot igényel. És hogyha ez a harc nincs megvívva, akkor az az ember nem tér meg, nem gyógyul meg, nem változik meg, akkor azok az anyagi áldások nem tudnak bejönni. Tehát ez a háború, ez egy valóságos dolog. És itt Márdokeus és Eszter, mint Isten népének felkent vezetői, mint apostoli prófétai vezetők léptek be ebbe a képbe. Ugye Hámán volt az, a Hámánnak a neve, képzeljétek el, azt jelenti, hogy a híres, lázító, lármázó, tomboló. Tehát Hámán volt az a személy, aki egy lázító, tomboló személy volt, aki egy démoni szellemet hozott és szabadított rá az Isten népére. És Hámánon keresztül, amikor Hámánról beszélünk, mindig két dolgot kell látnunk. Egy emberi személyt, és a mögötte álló szellemi fejedelmet. Tudjátok, nekünk mindig vigyázni kell arra, hogy ne legyen egysíkú a látásunk. A szellemi ember az milyen? Mindenki mögött démonokat lát. A testi ember milyen? Csak az embert látja. Na most ez a lovat középen ülni, ez nagyon fontos ezen a területen is, hogy látni az embert és az emberi felelősséget, de látni azt, hogy ott vannak azok a láthatatlan erők, amelyek a háttérből mozgatják az embereket, és befolyásolják az embereket. És ez nagyon fontos, hogy Hámánba ilyen módon tekintsünk fel, és tekintsünk rá. És Hámán felemelkedett az akkori társadalomban, dominánssá vált a király mellett, és ezt a szellemet behozta, És Ahasvérus alapvetően egy pozitív tartalmú király volt, akit az Isten azért jól használt, mert békesség volt a Perzsa birodalomban. Jól működtek a dolgok, bőség volt abban a birodalomban, de Hámánon keresztül bejött egy fertőzés, bejött egy negatív aspektus, ami elkezdte megfertőzni az akkori világot. És ez a fertőzés komoly kárt és veszélyt jelentett az Izraelre, ami azt jelenti, hogy Isten harcosaira, mert meg akarta ölni, meg akarta semmisíteni. Amúgy az ördögnek a terve soha nem változik, mert neki ebben a világban egyetlen egy ellenfele van. Isten népe, nincs más ellenfele. A pszichológusok nem tudnak vele mit kezdeni. A kormányfők nem tudnak vele mit kezdeni. Egyetlen egy ellenfele van ezen a földön. Ez pedig a gyülekezet. Te és én, aki Krisztusban vagyunk. És ezért nekünk adatott ez a felelősség, hogy lehozzuk az Isten akaratát a földre, és megtörjön az ellenségnek a terve és az ő gonosz akarata. Ha ez nem tud megtörténni, mert az egyház nincs a helyén, akkor a romlás vesz erőt. És itt... Ebben a szituációban Eszternek is föl kellett ismerni, hogy ezért a helyzetért jutott ő hatalomra. Kapott lehetőséget Márdökeussal együtt, hogy ezt a hatalmat arra használják, hogy a gonosz ereje megtörjön a szolgálatuk által, a böjt és az imádságuk és a cselekvésük által. Szeretném hangsúlyozni, mert néhányan nagyon szellemiek tudnak böjtön imádkozni, de a gyakorlati cselekvés nincs meg az életükben. Tehát a kettő együtt mindig együttműködik. Mindig együttműködik. A szellemi területen való lekezelése a dolgoknak, utána a gyakorlati cselekvés. Attól még nem tért meg senki, hogy böjtöltél, simátkoztál, de hogy kimentél, hirdetted az evangéliumot, attól már megtértek emberek. De a böjt és ima az előkészíti, mert leszedi a homályt az emberek elméjéről, a hirdetett evangélium pedig felszabadítja a megtérésnek a kenetét ott, hogy az emberek meg tudjanak változni. Tehát a szellemi és a gyakorlati cselekvés egyensúlyából soha nem szabad kibillennünk. Amen. Tehát a szellemi és a gyakorlati cselekvés egyensúlyából nem szabad kibillennünk. Na és Hámán felemelkedett, és egy nagyon komoly gonosz terv készült, akasztófa készült, egy csomó negatív dolog készült. Figyeljetek, amikor tanulmányoztam, ezt a Szent Szellem szólt hozzám, hogy Magyarországon egy ilyen hámáni szellem kezd felemelkedni. És azt mondja az ige, Pál tanít erről, hogy imádkozunk mindig a királyokért, fejedelmekért, hogy csendes életet éljünk. Most megint sztrájkokkal indul az esztendő. Emlékezzetek vissza, milyen kavalkád volt néhány év, mikor a parlament előtt lesátoroztak. Katasztrófa volt. Mint egy hajléktalan szálló úgy nézett ki a parlamentünk. Most gyönyörű amúgy, nagyon szépen rendbe tették. És mindegy a szabadság a tévénél, mikor mindenféle balhé volt. Figyeljetek, ezek nem az Istentől való dolgok. Még akkor is, hogyha mindig van a politikába változtatni való. Ezek mindig lázadó, hámáni, romboló erők, amelyek birtokba veszik az embereket néhány hangadón keresztül, és a keveredést elkezdik okozni, de pozitív változás hozadéka gyümölcse soha sincsen. Csak káreseménye van. És azt mondja, hogy csendes életet éljünk. Mikor tudunk csendes életet élni? Mikor az Isten népe imádkozik. És én úgy érzem, hogy megint kezdenek ilyen hámánok felemelkedni. Én nekem nincsen konkrét tervem ezek, hogy személy szerint kik ezek, nem tudom. A szívemben, a szellememben érzem annak a sürgetését, hogy ebben az évben is imádkoznunk kell a nemzetünkért. Imádkoznunk kell a nemzetünkért, hogy csendes életet éljünk, és hogy az evangélium továbbra is szabadon tudjon terjedni. Mert a hámánok elkészítették a maguk tervét, és ők oda akarnak furakodni a királyhoz, az ő befolyásukat ki akarják fejteni a király mellett, hogy a királyt is rávegyék, mert nincs szellemi látása a királynak, nem volt a Ahasvérusnak szellemi látása, simán aláírta a rossz döntéseket, simán utat engedett a negatív dolgoknak, annak ellenére, hogy a király alapvetően egy Istentől rendelt, egy jó király volt, mert a Perzsa birodalom jól tudott, békességbe tudott működni abban az időszakban. És ugyanezt a sürgetést érzem, hogy testvéreim, szükséges, hogy imádkozzunk a kormányért, imádkozzunk, független attól, hogy minősítjük. Engem az nem érdekel. Amikor kormányom van valaki, nekünk egy feladatunk van. Nem az, hogy minősítsük. Hogy imádkozzunk érte. Mert a Biblia azt mondja, hogy kétféle Isten szolgája van. Kik az Isten szolgája? A gyülekezet és az államfők. Csak ők nem tudják, hogy az Isten szolgái, de így beszél róluk Pál apostol. Tehát nekünk muszáj együtt működni, ha tetszik, ha nem. Ha tetszik a szín, vagy ha nem tetszik a szín. Ezért ne álljatok bele abba, hogy a világ gyakorlata szerint szídjátok mindig a hatalmon lévőket. Ne álljunk bele ebbe a gyakorlatba. Ez nem az Isten embereinek a magatartásmódja. A mi magatartásmódunk, hogy imádkozzunk, áldjuk, és amikor ezt tesszük, akkor a rossz döntések nem tudnak átmenni, és a jó döntések pedig meg tudnak valósulni. És érzem ennek a sürgetését, hogy ebben a bőtkampányban is helyet kell adnunk fajsúlyosan, hogy a nemzetünkért, a kormányunkért, a magyar politikai elitért, ami természetesen korrupt, mint mindig, mindig ott vannak azok a dolgok, amikkel ha arra nézünk, akkor soha nem tudjunk áldani senkit. Mert romlott ez a világ. Bárki kerül oda, romlott ez a világ. De a mi feladatunk, hogyha imádkozunk, sokkal kevesebb lesz a romlás. És sokkal több lesz a pozitív gyümölcs. És ez a hámáni szellemnek a tevékenységét érzem a szívemben, érzem a Szent Szellem sürgetését ezügyben, hogy kik a személyi szereplők, azok másodlagos dolgok, én sem látom ezt tisztán, csak egyszerűen a Szent Szellemnek a késztetését érzem ezen a területen. És nem is a mi feladatunk elsősorban ennek a megállapítása. De egy biztos, amikor Eszter, Márdökeus, nem volt nagy csapat, összefogtak egységbe bőjtölni, az biztos, hogy valami történt a láthatatlanba. És lejátszódtak dolgok, csak a szereplők változtak meg. Az akasztófán nem az volt, akinek készítették, az esemény nem azok örültek, akik örülni akartak a másoknak a romlásán, hanem teljesen megfordult ez a helyzet. Ez a böjtés az imádság tette. Az egységes böjtés az imádság. És hogyha eleged van már a gyülekezetednek az állapotából, akkor ideje, hogy böjtel imával megfordítsd a helyzetet. És az Isten országa hatalommal föl tudjon szabadulni, és minden negatív dolog kiszoruljon, és egy aratás, egy gyümölcstervés, egy hódító időszak kezdődjön el az életünkben és a szolgálatunkban. Amen. És Eszterék hogyan bőjtöltek? Eszterék úgy bőjtöltek, hogy ez az a bőjt, ami úgy érzem, hogy tetszik az Istennek. Tudjátok, hogy bőjtöltek? Mintha az életük múlott volna rajta. És amúgy tényleg így is volt. Hát ha van időm, kicsit bőjtölgetek. Nem ez a bőjt, ami tetszik az Istennek, hanem az a szenvedélyes, az a buzgó, az, hogy mindent vagy semmit. Hogyha ez nem történik meg, akkor nagy baj van. Hogyha ha teljes szívvel oda tesszük, ha teherrel, azzal a teherrel bőjtöltek, hogyha ha ez nem megy át, mi meghalunk, egy nép kipusztul, tönkre mennek a dolgok. Figyeljetek, itt egy valami mehet tönkre. Az ördögnek a munkája. A gyülekezetek, az Isten népe, az emberek nem mehetnek tönkre. De hogyha nem tudunk ezzel a szívvel bőjtölni, imádkozni, akkor nem az ördög munkája megy tönkre, hanem látni fogod, hogy az emberek mennek tönkre körülötted. És a jó emberek rossz emberek lesznek, az eddig pozitív döntéseket hozó emberek negatív döntéseket kezdenek hozni, az egészségesek betegek lesznek. Na ez az ördögnek a munkája. És Eszter és Márdökeus úgy böjtölt, hogy nem volt mindegy a dolgoknak a kimenetele. Nem volt mindegy a dolgoknak a kimenetele. Én azt láttam meg, hogy mindegyik böjtös sztorit áttanulmányoztam Bibliába. Minden esetben, amikor így böjtöltek, imádkoztak testvérek, hogy egységben, és nem volt mindegy, hogy mi történik, teljes szívvel az Úrhoz mentek, minden esetben a Bibliában változás történt. Pozitív változás történt. De ha Isten nem látja, hogy mi magunk vesszük komolyan a dolgokat, akkor ő sem fogja föltűrni az ő karját, hogy kezdjen el cselekedni. Ezért, amikor motiváljátok a gyüliket, ezt a szívet mindenképpen vegyétek magatokra, és adjátok át nekik. Hogy ilyen módon történjen a bőjt. Ez nem egy program, amit kipipálunk, és túl vagyunk a 3 héten. Nem egy program pont. Ez egy fontos szellemi cselekedetté kell, hogy legyen. Hogy meg tudjanak fordulni dolgok, ebben a 3 hétben, ami meg tudjanak fordulni a családodban, meg tudjanak fordulni a gyülekezetedben, meg tudjon fordulni a hálózatban, a nemzetben, a magyar eklésiában, határon belül és határon kívül. Hogyha nem fordulnak meg a dolgok, akkor az emberek el fognak veszni. És mi nem arra hivattunk el, Omega hálózat, hogy erőtlen csenevész gyülekezeteket, gyülekezetecskéket építsünk. hanem arra hivattunk el, hogy ezt a nemzetet meghódítsuk az evangéliummal. Hogy változás történjen a munkánk és a szolgálatunk által. Emberek életében, társadalmi csoportok életében, falvak, városok életében, és az egész nemzet életében. És ez nem megy másképp, csak az Isten eszközeivel. És a bőt és az éma ilyen módon történt meg. És az egyik fontos lépése az volt Márdökeus életében, hogy mindenki térdet hajtott Hámán előtt, csak ki nem. Márdökeus. Ez egy kulcsfontosságú dolog. Semmilyen betegség, démoni dolog, probléma előtt ne hajtsál térdet. Természetesen ez nálunk nem így történik. Nem így történik. Hogy történik? Hogy a beszédedben elfogadod azt az állapotot. Térdet hajtottál neki. Már 5 éve imádkozom, és nem változott meg. Ezt már az Isten se tudja megtenni. Térdet hajtottál neki. Ezt a gyereket már senki nem tudja megváltoztatni. Térdet hajtottál neki. Amikor kimondunk, elfogadunk negatív helyzeteket, eseményeket, az azt jelenti, hogy térdet hajtunk neki. Meghajolunk ezelőtt, a szellem előtt, és elismerjük, hogy nagyobb az ereje, és mi nem tudjuk megváltoztatni. Természetesen mi nem tudjuk, de a mi Istenünk meg tudja. Ezért ne hajtsál térdet semmilyen negatív esemény előtt. Amen. Ne hajtsál térdet. Az Eszteréknek a bőtje azért volt hatékony, mert azon kevés emberek közé tartoztak, akik bőtöltek és imádkoztak, akik nem hajtottak térdet. És azok a szükségek, terhek, kihívások, egyéni, családi, gyülekezeti, hálózati szinten, amelyekkel találkozol, ne mondd azt, hogy ezt már az Isten se tudja megváltoztatni. Ne hajtsál térdet ezek előtt. Még akkor sem, hogyha a gyerekedért már 10 éve imádkozol, és nem változott meg. Ne hajtsál térdet, mert el fog jönni a kairosz, amikor az Isten egy pillanat alatt meg tudja fordítani. Tehát a bőtölők, imádkozók akkor hatékonyak, hogyha nem hajtanak térdet a problémák előtt. Nem fogadják el a negatív helyzetet. Engem ez bosszantott pontosan ezzel kapcsolatban, hogy sok hívőt láttam, aki már elfogadta a betegséget, megtanult igazodni, együtt élni vele. Nem szabad térdet hajtani a negatív dolgok előtt. És amikor így bőtölsz, így imádkozol, megvan az esélye annak, hogy az Isten természet feletti hatalma be fog avatkozni abban a helyzetben. Amen. Tehát nem szabad térdet hajtanunk. Ez volt az egyik titka ennek a történetnek, amit látok, hogy Hámán előtt nem hajtott térdet. Persze ez rendkívül irritálja az ellenséget. És ezért még inkább szorítani akar, hogy a kis problémából nagyot csináljon. A kis szituációból nagy baj csináljon. De figyelj ide, de előbb-utóbb úgy is megtörik. Mert jön az Isten természetfeletti hatalma. Egyiptomi kivezetésnél 10-szer kellett, hogy jöjjön a csapás, mire megtört. Ezért legyünk kitartók ebben a folyamatban. Tehát elindult a háború, előállt egy kritikus helyzet, ezt a kritikus helyzetet hogy kezelték? Bőjtel, imával, egységben, úgy, hogy nem hajtottak térdet. És ebből adódóan jött az Istennek a hatalma, és rövid idő alatt olyan radikális fordulat történt, hogy a nagy kihívásból nagy csoda lett. A nagy szükségből nagy isteni megoldás született. Ezért ne hajts térdet, kérlek, ne hajts térdet azok előtt, a problémák előtt, kihívások, ördögi, emberi, mindenféle szükségek előtt, amivel találkozol, mert Krisztusban minden elvégeztetett, minden problémára van mennyei megoldás, ezért ne hajts térdet. Az Omega hálózat egy olyan közösség kell, hogy legyen, akik nem hajtanak térdet semmilyen betegség előtt, semmilyen démoni dolog előtt, semmi olyan ördögi kihívás előtt, hanem el tudjuk hinni azt, hogy van az Istennek hatalma ma, hogy azt megváltoztassa. Amen! Ezért ne hajts térdet, a beszédeddel soha ne hajts térdet, ne fogadd el. És ekkor az Istennek a hatalma be tud jönni. És ez a háború, amit lezajlott Márdökeus és Hámán között, eznek a háborúnak megvan az újszövetségi vetülete is, az Abcsel 13.6.12-ben, egy kicsit szeretném közelebb hozni ezt hozzánk, miután bejárták az egész szigetet Páfoszig. Ugye ez Ciprus szigetének a fővárosa volt, ami a legszebb, azt jelentette. Találkoztak egy zsidó mágussal, az Abcsel 13.6.12. találkoztak egy zsidó mágussal, varázslóval, álprófétával, tehát ez mire utal, hogy az Isten emberének próbálta mutatni magát, de csak ál volt, nem valóságos. Ez a báránybőrbe bújtatott farkas, akinek Bar Jézus, még a neve is, tudjátok, mit jelent? Jézus fia. Na hát ebben tipikusan az Antikrisztus szelleme volt benne. A Jézusnak, az üdvözítőnek a fia, még a neve is ez volt, az Antikrisztusnak a szelleme. Ez közel állott Sergius Paulus helytartóhoz. Figyeled? Mindig a ördög által küldött ember mindig egy dologhoz igyekszik. Figyeljétek meg, pásztorok, mindig egy dologra törekszik, hogy a döntéshozókhoz közel álljon. Ő nem elsősorban a gyülekezetnek a havonta egyszer látogató tagját fogja megtámadni, hanem tudod kit? A pásztort, a vezetőket. Ők nem a társadalomban, nem a alkalmazotti réteget fogja elsősorban megtámadni, hanem tudod mit? A kormányfőt, a kormánytagokat, a cégvezetőket, az iskolaigazgatókat, a döntéshozókat fogja megtámadni ez a szellem. Mert tudja, ha a döntéshozót befolyásolja, rossz irányú döntések születnek, helyet kap. Ugyanígy volt Hámán is. Ezért a királyhoz akart közel kerülni. Na ezért kell imádkoznunk a nemzetünkért. Mert ilyen szellemű emberek akarnak közel kerülni a kormányhoz, meg már lehet, hogy közel is vannak, hogy kifejtsék azt a gonosz befolyásokat, ami az Antikrisztusnak a szelleme. És hogyha mi nem imádkozunk, ez a befolyás győzelemre jut, és a romlást pedig mi is meg fogjuk tapasztalni. És nyögni fogunk alatta. Ezért kiemelten kell imádkoznunk a nemzetünkért ebben az időszakban. És itt is beindult egy harc, ez a közel állott a Sergius Paulus helytartóhoz, ugye aki a szigetnek, a fővárosnak a vezető embere volt, aki értelmes ember volt. Figyeljetek, az értelmes emberek intelligensek, de a szellemi IQ-juk az nulla sok esetben. És nincs látásuk arra, hogy szellemileg dőlnek el a dolgok. Nekünk van, az Isten népének, meg amúgy az okkult embereknek van látásuk, csak az okkult emberek rossz nézőpontból nézik, és rossz forráshoz csatlakoztak, de néha megdöbbenek, hogy az okkult embereknek tisztább a látásuk a szellemi dolgokról, mint a hívőknek. Fontos, hogy mi ne csak az értelem emberei legyünk, hanem a szellemnek az emberei, akik belelátunk a láthatatlan dologban. És ez egy nagyszerű ember volt, értelmes ember volt, valószínűleg jó vezető volt, de nem látta ezt a befolyást. Nem érzékelte, hogy szellemileg milyen befolyás alá került. És úgy olvassuk, hogy ő magához hivatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. Figyeljetek, ma magyar lakosságnak a 80%-a éhes az Isten igéje után. Hallani kívánja. Szomjas erre, nem tudja megfogalmazni, de ott van bennük az éhség, sóvárognak ezután. De miért nem tudják befogadni az Istennek a beszédét? Miért érnek meg olyan nehezen? Tudod miért? Mert ott van ez a gonosz szellem rajtuk. És gyötrődnek ezen. És ez a szellemnek a hatalma nem törik meg másképp. Csak egy konfrontáció, böjt és imádság által. Mint ahogy Hámánnak a befolyása Mardokeus nem tudta megtörni más módon. Jövünk, megyünk, szervezkedünk, hanem böjtöltünk és imádkoztunk. És Isten a kezébe adta. Kezébe adta. És ő irányította a folyamatot. És Elimás, a varázsló neve ugyanis azt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Figyeljetek, ma az emberek emiatt nem tudnak megtérni. Mert ott vannak ezek a szellemi erők, és igyekeznek eltéríteni őket a hittől. És mikor a Szent Szellem vonza őket, mikor hallják az evangéliumot, fogadnák az evangéliumot, de jön ez a szellem, és igyekszik eltéríteni a hittől. És hogyha nincs megimádkozva, szellemileg ez lekezelve, akkor ez az igyekezetük sikeres lesz. Tegnap a civil rádióban adtam egy riportot, pont egy órán volt az evangéliumot megosztani. Nagyon jó lehetőség volt, és ahogy ott beszélgettem a riporterekkel, ugyanezt láttam rajtuk. Hogy ott van egy éhség bennük, de nagyon hirdetik, hogy ateisták. De látszik, hogy igyekezett elteríteni a hittől. Tehát ha a szellemi harc nincsen meg, hogyha nincs megimádkozva, böjtölve, az emberek nem tudnak megtérni. Az a homály ott marad rajtuk. és hiába hirdeted az evangéliumot, az evangélium sikere neked jelentős része le van húzva. Ezért kell márciusban megújítanunk a közbenjáró imádságot, hogy ez az ördögi szándék ne tudjon érvényesülni. És figyeljétek meg, hogy mi történt itt. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szent Szellemmel, erősen ránézett. Na, ez kell, hogy velünk történjen a böjti időszakban. Hogy megtelünk Szent Szellemmel, és erősen szembeszállunk ezekkel az erőkkel. Amen. Ez fontos, hogy nem emberi buzgósággal, lelkesedéssel telt meg, hanem Szent Szellemmel. És amikor imádkozunk, megvan az esélyünk amúgy, hogy megtelünk Szent Szellemmel, és szembe tudunk szállni ezekkel az erőkkel. És így is történt, hogy azt mondja, megtelve Szent Szellem erősen ránézett, és így szólt, és kihirdette az Istennek az akaratát. Na ez az, ami 24-én fog itt történni. Hogy erősen megtelünk Szent Szellemmel, és szembe szállunk, és kihirdetjük minden gyülekezet felett. Az Ézsaiás 58 alapján, hogy feloldjuk a gyülekezeteket minden ördögi kötél alól. Hogy a növekedésre, fölszabadítjuk a további növekedésre, a kibontakozásra, és szembe fogunk szállni ezekkel az antikrisztusi erőkkel az Úr Jézus Krisztus nevében. És ahogy megvan írva az Ézsaiás 58-ban, szó szerint meg fogjuk cselekedni. Mert mit ér az ige, ha nem cselekesszük meg? És meg fogjuk látni, hogy ennek jó gyümölcsei lesznek az elkövetkezendő időszakban. És ilyen módon történt itt valami. Mi történt? Pál kihirdette Elimás felett a romlás szóló isteni beszédet. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat. Mit látott Pál? Az embert és az ördögfajzatot. Az embernek is van felelőssége, mert adja magát, de látta mögötte az ördögfajzatot is. Te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait. Ebben mi volt benne? Most megszűnsz ebbe a pillanatban, a Jézus nevében. Nem ferdíted el, nem torzítod el az Úrnak az egyenes útjait, hanem most íme az Úr keze van rajtad, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Ekkor hirtelen valami történt. Homályos sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Ugyan ez fog történni mi velünk is. 24-én ezt fogjuk tenni. Úgyhogy ne maradjatok ki ebből, mert amíg Gyüli kimarad, az le fog maradni. Ami ki kimarad, lemarad. Ezt fogjuk tenni, hogy szembe fogunk szállni, ki fogjuk hirdetni, hogy az Isten keze ránehezedik az összes ördögi kötélre, ami a Gyülin belül van. És ránehezedik azokra a kötelekre, akik visszatartják azokat a megtérőket, akiket Isten nekünk örökségül adott. És azokat a szolgálati ajándékokat, akik még nem jöttek be a Gyülibe, pedig már ott kéne, hogy legyenek. Hogy fölszabadítsuk őket, és utána, amikor evangéliumot hirdettünk egész évben, megtapasztaljuk, hogy elkezdenek bejönni azok az emberek, és ennek a gyümölcseit meg fogjuk látni. És mi lett ennek a gyümölcse, amikor ezt kihirdette, a láthatatlan világban ez megtörtént, és amikor a helytartó látta a történeteket, hitt. Az a helytartó, aki egy nyitott szívvel volt ott, de ott volt mellette ez a Bar Jézus, Jézusnak a fia, ez az álproféta, és azt olvassuk róla, hogy ez a helytartó, aki kívánta az Isten igéjét, sóvárgotta az örökkévaló Isten igazság után, ez a helytartó hitre jutott. Mikor tudott hitre jutni? Mikor ennek a szellemnek a befolyása meg lett törve. Addig nem tudott hitre jutni. De azért jó, hogy a helytartóknál, mert nem csak ő jut hitre, hanem fölszabadítja, az egész szigetet fölszabadította arra, hogy az evangélium hirdetessen. És ezért kell nekünk is imádkoznunk a kormányért, hogy a döntéshozók hitre jussanak, hogy az Isten szellemének a befolyása érvényesüljön az életükbe, hogy ne ördögi, antikrisztusi, szellemi befolyások érvényesüljenek, mert akkor nem tudunk csendes életet élni. Nem tudjuk azt az áldott életet megélni, amit Jézus Krisztusban megkaptunk. De hát ami itt történt, hiszem azt, hogy itt fog történni, ez fog történni. Amikor én eldöntöttem, hogy országos, ugye tavaly a helyi és a regionális szinteken bőtöltünk, imádkoztunk, most a helyi és az országos. Képzeljétek el, mikor ez az ige megfogalmazódott bennem, oda jött hozzám valaki, és elkezdett profétálni, és ugyanazt mondta ki, ami a szívembe benne volt. Az egyik pásztorunk, ugyanazt mondtak, és tudtam, hogy ezt kell csinálnunk ebben az évben, hogy 24-én hatalommal ki fogunk hirdetni, hogy az Isten keze ránehezedik minden tisztátalan erőre, ami visszatartja a mi örökségünket, és föl fogjuk szabadítani ezt az örökséget, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, meg tudjanak térni az emberek, be tudjanak jönni. És a te gyülekezetednek a helyzete az év végén ne ott legyen, mint ahol az év elején van. Amen. Hanem egy más szinten legyen. És ezért nincs más lehetőség, csak az, hogy bőjtel imában fölvesszük a harcot. És a sarkunkra állunk. És ebből a kritikus helyzetből, ami az Eszter könyvében volt visszatérve az alaptörténetben, Eszter ezt üzente vissza Mardokeusnak: menj és gyűjts össze minden zsidót, akik csak Susánban találhatóak, bőjtöljenek értem. És ugye ezért a helyzetért. Ne egyetek, ne igyatok három napig éjjel sem nappal. És én ugyanúgy bőjtölök szolgáimmal, azután bemegyek a királyhoz a törvény ellenére. Ha elveszek, hát veszek el. Mardokeus elment, és mindenben úgy járt el, ahogy Eszter parancsolta neki. Tehát a kritikus pontoknál megértették, hogy egyetlen egy lehetőségük van. Bőjtölni és imádkozni. Így tudnak áttörni, fordulatot hozni ebben a szituációban. És mivel Isten a fordulatnak az Istene, ezért a fordulat realizálódni tud a te életedben, a szolgálatodban, a hálózatban és a nemzeti szinten egyaránt. És ilyen módon kezdtek el imádkozni. Ez a mi feladatunk. Ez legyen a ti feladatok is most, a magatok szintjén. Menjetek el, gyűjtsetek össze minden Isten emberét. Nem zsidókat, minden Isten emberét. Motiváljátok őket. Építsétek fel a hitüket. Adjátok át ezt a látást nekik, hogy bőjtöljenek ezért a helyzetért. Bőjtöljenek az egyénileg, a családjuk, a gyermekeikért, az egyéni helyzeteikért. Utána bőjtöljenek a gyülekezetért, hogy fordulat álljon be, hogy növekedés jöjjön, hogy előre menjen. Utána bőjtöljenek a nemzetért. És ezt is vegyék komolyan, mert úgy érzem, hogy kritikus idők vannak. És hogyha nem bőjtölünk, ez a szellem beférkőzik a kormány mellé, és egy csomó káresemény történik, hogy csendes életet éljünk. Menjetek és mozgósítsátok az embereket, hogy ne egyetek, ne igyatok. Utána mindenki eldönti, hogy milyen mértékben. Én az első hetet meg a harmadik hetet gondoltam teljes bőjtel, de mindenki eldönti, hogy milyen mértékben teszi oda magát. Csak legyen bőjt. Testi szinten. Én javaslom, hogy a képernyőbőjtöt mindenhol vezessétek be. Mert olyan szintű függést látok az új generációnál is, hogy általában ilyenkor ilyen 3 héttel a tévét, meg minden elteszem a kártyákat, stb. Jó helyre. Az internet csak, hogy az alapszinten, mert figyeljetek, ez úgy megtömi az ember szívét, lelkét. És ez nem mennyei tömés. Ez nem mennyei értékekkel töm meg, hanem e világnak az értékeivel. Na, a lényeg az, hogy befejezzük, ez a kritikus helyzet, ez a bőjtés, ima és a dicséret felszabadította a fordulat Istenét a cselekvésre. És Isten megmutatta ott az ő hatalmát. Egy olyan fantasztikus történetet olvasunk, amit jobbat ki se lehetne találni. Ahogy Isten megszervezte, ahogy előkészítette. Ez a mennyből volt szervező, csak ha elolvasod az Eszter könyvét, egyszerűen szinte nevetségesen, egyszerűen történnek a dolgok. A mennyből előkészítve, amikor Hámára kimondják az ítélet, egy szolgáló csak ott megszólal, véletlenül éppen arra jár. Hát itt van egy akasztófa, Hámán pont készítette, és akkor már viszik is oda Hámán. Tehát minden terv szerint, egy mennyei terv szerint történik, és nem az ördögnek a terve érvényesül. A bőjtés, az ima az, ami kierőszakolja a földön az Istennek az akaratát. A bőjtés, az ima az, ami a mi atyánk imájában elhangzott kérést megvalósítja, hogy legyen meg a te akaratod a földön, a családomban, a gyülekezetemben, a hálózatban, a magyar eklézsiában, a nemzetünkben, határon belül és határon kívül. Ha ez nincs kierőszakolva, az Istennek az akarata csak részben tud megvalósulni, mert ő hozzá kötött te magát a mi imáinkhoz. És azt mondja az Ézsaiásban, hogy nincs közbenjáró, akkor nem cselekszem. Akkor jön az ítélet, akkor jön a romlás. És ezért nekünk a sarkunkra kell állni. Ezért gyűjtsetek csapatokat a gyülekezetekben. Motiváljátok őket, akik megtanulnak szenvedélyesen imádkozni. A nemzetükért, a gyülekezetükért, a meg nem tért emberekért, a hálózatért, a magyar eklézsiáért, akik tudnak szenvedélyesen imádkozni. Mert ez hatni fog az igaz embereknek. Nem az általános imái. Milyen imái? Milyen? A buzgó, odaszánt, szenvedélyes, akinek nem mindegy, hogy mi történik. És ennek van most itt az időszaka. És természetesen megfordultak a dolgok, és miután megfordultak a dolgok, előjöttek a pozitív események, és megváltozott a helyzet, természetesen több lépés kellett tenniük Eszteréknek. Az első Böjt az mit csinált? Megölték Hámánt. Megtört a folyamat. De másodszor tovább kellett menni. A rendeletet meg kellett változtatni. Újabb rendeletet ki kellett hozni. Vagy 4-5 körben kellett tovább menni, mire teljes mértékben megfordult minden. Most általában ebben a keresztények gyengék. Mi megelégszünk, hogy megölik Hámánt. És utána leállunk. Menjünk végig a folyamaton. Menjünk végig a folyamaton. És ezért fogunk az evangélium hirdetésre nagyobb hangsúlyt helyezni az idén, és Budapestet megszórjuk az evangéliummal, és a városokban, ahol szolgálunk, hogy lehetőséget adjunk Istennek, hogy a hirdetésünk által az emberek meghallják az evangéliumot. És hogy ez az erő, ami megtört, ami Böjtünk és imánk által a nemzetben, és természetesen nem csak mi tesszük ezt, hiszen 200-300 gyülekezet is együtt teszi. Mindig jó, mikor szélesebb körben történik ez. És együtt haladunk a mi testvéreinkkel azért, hogy az Isten országa tudjon kiterjedni, és lehetetlen dolognak tartom azt. Figyeljetek, lehetetlen dolognak tartom. Lehetetlen dolognak tartom, hogy ennyi ember éveken keresztül ezt teszi, és semmi gyümölcse nem lesz a nemzet életére. Lehetetlen dolognak tartom. Ti lehetségesnek tartjátok? Akkor nem igaz a Biblia. Ennek a nemzetnek úgy érzem, hogy különös szerepe van Európában. Isten meg akarja mutatni a nemzetünkben, hogy milyen az, amikor az ő uralma lejön a földre. Mert az Európa az egyetlen olyan fehér folt, amely a legistentelenebb, a legtorzabb gondolkozású és a leggazdagabb. Sajnos. És Magyarországnak megvan az esélye arra, mert elég szerencsétlen nemzet vagyunk ahhoz, hogy összetört szívvel az Isten elé álljunk. És megvan az esélyünk arra, de nem vagyunk szerencsétlen nemzet, csak azért a múltunkban történtek dolgok. Hogy de a szívünk már talán összetört ahhoz, hogy az Isten felemelje ezt a népet Európában. És nem csak a népünkre, hanem Európa más nemzeteire is hatással legyen mindaz, ami itt Magyarországon történik. Amen. Én ebben a hitben és meggyőződésben élek már évtizedek óta. És nem szeretnék úgy meghalni, hogy ezt a hitemet, meggyőződésemet nem éltem meg. Nem tudott ezt teljességek fölszabadulni és előmozdulni. Na, befejezésül. Egy fantasztikus dolog történt, megfordult az egész, a Böjt és az imáltal fordulat jött elő. Ezért, hogyha azzal a hittel imádkozol, hogy azok a negatív szituációk, egyéni, családi, gyülekezeti, és nem sorolom tovább a egyre szélesebb köröket, meg tudnak fordulni. Tudjátok, egy nagy veszélyt látok itt, hogy szűk a gondolkozása a magyar embernek. Nagyon szűk a gondolkozása. Mert amit el tudunk hinni, hogy egy embernél meg tud fordulni, azt már nem tudjuk elhinni, hogy egy gyülekezetnél meg tud fordulni. De ha el tudjuk hinni, hogy egy gyülekezetnél meg tud fordulni, azt már nem tudjuk elhinni, hogy egy hálózatnál, vagy egy eklézsiánál meg tud fordulni. Vagy ha el tudjuk hinni, hogy egy embernél, vagy egy csoportnál meg tud fordulni, de hogy egy egész városnál meg tud fordulni, azt már nehezen tudjuk elhinni. És látom azt, hogy Isten mindig az alapján cselekszik, ahogy a hitünk ki tudott tágulni. Ahogy ki tudott tágulni. És ezért fontos, hogy kitágítsd a gondolkozásodat ezen a területen. Mert az Istennek nem nehezebb egy nemzetet megváltoztatni, mint egy embert megváltoztatni. Neki nem nehezebb. Nekünk nehezebb elhinni. De neki nem nehezebb. És egy fantasztikus fordulat történt a Böjt és az imán keresztül. Pálék ugyanezt megérték, hogy ennek a megvan az apostolok cselekedete 16-ban ez a története. És ezzel szeretném itt befejezni, hogy megélték ugyanezt az új szövetségben, a Filippi börtönben, amikor éjféltájban, éjféli mise volt, ugye, és imádkoztak, énekkel magasztalták az Istent. Bekerült egy bezárt, lenyomott, negatív helyzetben az Istennek az emberei. És hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Amit én szeretnék még nagyon hangsúlyozni a Böjttel kapcsolatban. Hámánéknál, vagy Eszternél és Márdekeusnál, meg itt is. Tudod mi? Hogy Eszterék honnan indultak ki? Egy lenyomott pozícióból. Fölöttük eldöntöttek dolgokat. Egy lenyomott szituációból indultak ki, és a bőjt ima által mi történt? Elfoglalták az uralmi pozíciójukat Krisztusban. És mi történt? A bőjt ima által az ő általuk kimondott, hatalommal kimondott dolgok érvényesültek. A bőjt és az ima egy eszköz arra, hogy szellemileg elfoglald azt az uralmi pozíciót, amit Krisztusban kaptál. Hogy ne az eseményeknek az áldozata legyél, az Isten emberei nem az eseményeknek az áldozatai. Mi nem farkok vagyunk, ahogy az ige mondja, hogy megyünk az események után. Mi arra lettünk teremtve, hogy mi határozzuk meg az Isten akarata alapján az eseményeknek a menetét. Amen. És Pálék ugyanebben a lenyomott szituációban voltak, megkötözve, bezárva, egy totálisan beszűkített helyzetben. De Pál apostol mit csinált? Itt nem olvasjuk, hogy böjtöltek. De a böjt, ima és a dicséret. Ez a három a legerőteljesebb szellemi fegyver, ami adatott arra, hogy amikor elkezdesz böjtölni, elkezdesz imádkozni, elkezded dicsérni az Urat, ezekben a lenyomott helyzetekben, bekorlátozott, beszűkített, lezárt helyzetekben, problémákkal, meg halálos ítélettel, végzéssel, kormányközi rendeletekkel, mint Eszteréknél, ahogy volt. Elkezded ezt tenni, nem más történik, elfoglalod azt az uralmi pozíciót, ami Krisztusban kaptál. Amen. És ezért ne nyöszörögjünk a bőjtben, ne sóvárogjunk, ne koldusként kolduljunk, hanem a bőjt imában foglaljuk el hitáltal azt az uralmi pozíciót. És nézd meg, hogy mi történt. Eszter és Márdekeus kihirdette, hogy meg fog fordulni ez a helyzet. Kihirdette, hogy az Úr győzelmet fog venni. Ebből a megkötözött éjféli misés állapotból, ahogy keze lába meg volt kötve, még szerencsére a szájuk nem volt bekötve, és dicsérték az Istent. Pál ezáltal mit csinált? Elfoglalta azt az uralmi pozíciót, nem síránkozott, elcsüggett, hogy ez van, ezt kell szeretni, nem hajtotta meg a térdét a börtön állapot előtt, hogy hát itt véget ért a szolgálatom, hanem elfoglalta azt a pozíciót, amit Krisztusban adatott neki. És figyeljétek meg, hogy előbb-utóbb először szellemileg foglalja el, utána gyakorlatilag is Isten a kezébe adja az irányítást. Először mindig szellemileg foglaljuk el, utána gyakorlatba kapjuk a kezünkbe az irányítást. Eszterék először a bőjt imában foglalták el ezt a pozíciót, utána megkapták gyakorlatilag. Ki hozta a rendeleteket az Eszter könyvének a második részében? Ki mondta a királynak? Ki tanácsolta, hogy milyen rendeletet kell hozni? Márdökeus és Eszter. De tudjátok, hol kezdődött ez? A bőjt is az imában elfoglalták azt a szellemi pozíciót, hogy ők Krisztusban uralomra vannak teremtve. És utána gyakorlatilag is megkapták. Pál apostol mit csinált a Filippi börtönbe? Lenyomva, bekorlátozva, megkötözve, csak a szája nem volt bedugva. Elkezdte dicsérni az Isten, de elfoglalta azt a szellemi pozíciót, az uralomnak a pozícióját. És mi történik a történet végében? Jön a földrengés, megjelenik az Istennek a hatalma, és gyakorlatilag is ebből a pozícióból kezd el cselekedni. Már szól, hogy börtönőr, nehogy megöld magad. Már is elkezdi irányítani a folyamatokat az Isten akarata szerint. Nehogy megöld, gyere ide, térdelj le, tér meg. És a börtönőr és a családja megtért, mert mindig ez a gyümölcse, amikor az Isten népe elfoglalja a szellemi pozícióját Krisztusban, hogy az emberek elkezdenek megtérni, meggyógyulni, helyreállni. Ez a gyümölcse. És utána jöttek a városvezetők, akik bezárták őket. Elkezdtek sunnyogni, manipulálni. Ugyanis akkor a vezetők azok nagyon, a politika nagyon megtanulta ezt. Hogy manipulál, hogy az, nem az igazság medrébe, hanem érdekek medrébe megy. Itt is elkezdtek manipulálni. De Pál apostol már a kormánypálca a kezében volt gyakorlatilag. És azt mondta, nem, jöjjenek ide a városvezetők, ide hozzám. Persze megfelelő tisztelettel tette. Azt mondja, kérjenek bocsánatot. Addig sehova nem megyünk, még itt nem korrigáljuk ezt az esetet. Pál apostol tekintélyből beszél. És az Isten embere az fejének lett teremtve Krisztusban. Nem azért, hogy az események alatt maradjon, hogy sodródjon a negatív helyzetekkel, hanem hogy fejjé váljon. Hogy elfoglalja az uralmi pozícióját. A bőjt, az imádság, a dicséret, az a szellemi fegyver, az a szellemi eszköz, ahol te elfoglalod ezt az uralmi pozíciódat. Úgy, hogy még a fizikai valóságban le vagy nyomva, meg vagy kötve, még érvényes a halálos rendelet, még érvényes, de már szellemben te elfoglaltad, és előbb-utóbb, amit szellemben látsz, az valóság igazodni fog hozzá. Amen! Ez egy fantasztikus dolog. És hogyha így fogunk böjtölni, a valóság igazodni fog ahhoz, amit mi már szellemben látunk. Csak idő kérdése. Eszteréknél nagyon gyorsan változott, néhány nap átfordult. Pál apostolnál sem volt hosszú amúgy, mert még aznap éjszaka. Tehát itt egy éjszakai eseménysor van leírva. De nekem nagyon tetszik, hogy a hegy alatt volt Pál, jó nagy kőhalom fölé rakva, hogy meg ne mozduljanak az Isten emberei, nehogy bajt csináljanak, jó bezárva, de a következő pillanatban már ott látjuk őket, mint Jézust a hegytetőn. Azt mondja, nékem adott ott minden hatalom menjen és földön. És Pálék már hatalommal rendet tesznek a városba. De nem az ő egójuk szerint, hanem az Isten akaratok szerint. Ez nagyon fontos. Az Isten akarata szerint, nem az ő büszkeségük szerint. A hatalom az mindig szolgálta van az emberek javára, nem az egónak a felépítésére. És itt látom a kulcsát a böjt imádkozás dicséretnek. Itt látom a kulcsát, és Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban. Az remegve Pál és Szillás elé borult. Majd kivezette őket, azt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? És hirdették neki Isten igét, mindazoknak, akik házában voltak. Ez a remegve, tudod, a fogvatartók így fognak remegni, mikor az Isten népe elfoglalja az uralmi pozícióját a böjtimában és a dicséretben. Így fognak remegni. Ezért ne nyugodj bele. És a böjtnek, az imának, a dicséretnek, az egységes, teljes szívvel, a hittel történő böjtnek, az imának, dicséretnek. Itt látom a legnagyobb szerepét, hogy elfoglalod az uralmi helyedet Krisztusban. És ezt fogjuk gyakorolni 24-én. Amikor nem kérni fogunk, hanem kihirdetünk. Kiprófétálunk. Fölszabadítunk. És gyakoroljuk azt a hatalmat, amit Krisztusban kaptunk. Ez izgalmas lesz, nem? És ennek a gyümölcse, meg fogod látni, hogy a látható világ egy idő után igazodni fog ahhoz. Kötelező! Mert a magasabb rendűnek mindig engedelmeskedni kell az alacsonyabb rendűnek. És a látható világ az az alacsonyabb rendű. A táblának igazodni kell a lámpához, ha a lámpa működik. Nincs mese. Igazodni kell. Mert az alacsonyabb rendűnek igazodni kell a magasabb rendűhöz. És a magasabb rendű az Istennek az országa. És így változott meg Páléknek a helyzete. Ezért ez a sztori nem azzal ért véget. Hát Pál apostol hősi halált halt. Kalodába bezárva, dicsőségesen énekelték a dicséreteket, és ott kimúlt, és véget ért a nagy misszió. Hanem ez a történet egy dicsőséges történet lett, az Isten hatalma közbeavatkozásának a története. Figyeljetek, Isten bármikor be tud avatkozni, mert ő szuverén. Csak egy baj van, hogy ő azt mondja, akkor avatkozom be, ha ti kívánjátok, sóvárogjátok, ha bőtöltök, imádkoztok, dicsértek engem, hitáltal cselekedtek, kimondtok dolgokat, akkor avatkozik be. Tehát a magunk részét meg kell tennünk. Meg kell tennünk, és ez az időszak adatot erre. És a város vezetők is megváltoztak. Utána Márdökeus és Eszter idejében megváltozott. A halálos, a gyötrelmes, a gyászos idők egy fantasztikus, dicsőséges ünnepnappá. A Purim egy olyan fontos ünnep lett, amit utána évenként megemlékeztek, hogy milyen győzelem született. És ez a győzelem, a böjt az imádság által történt. Úgyhogy hadd legyen ez egy példa előttünk, ami inspirálólag hat ránk, mert semmit nem érne a Biblia, ha ez csak olyan történetek, amelyek megtörténtek, de nem ismétlődhetnek meg. Tudjátok, a Bibliában egy csomó ismétlés van. Ami az Ószövetségben volt, az előkép volt, az megismétlődött az Új Szövetségben egy új, mennyei, gazdagabb tartalommal, magasabb szinten. De ami az Új Szövetségben megtörtént, az meg akar történni a te életedben is. Egy magasabb, egy dicsőségesebb mennyei tartalommal. Tehát, ha nem ilyen lenne a Biblia, hát akkor nem érne semmit. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ugyanazok az előfeltételek kellenek, mint a bibliai emberek tettek. Nem működik másképp. Miért nem gyógyult meg annyi leprás? Hiszen hány leprás volt, föltették a kérdést. Mert nem volt olyan, mint az az egy, aki azt mindent megtett, törekedett, hogy ő megérint és meggyógyul. Vagy ez a Samária asszony, de sorolhatnánk, hogy miért csak Námán? Miért csak Námán? Mert ő kapott hitet, mert ő kapott magot, mert ő tett meg mindent. Elment, elutazott, megalázta magát. Egy győztes hadvezérként elment a leigázott nemzethez segítséget kérni. Hát ez már politikailag is nem egy hétköznapi dolog. Tehát ne engedjétek, hogy a hívők beálljanak arra, hogy a felelősséget csak az Isten kezébe tegyék le. A felelősség a miénk. Egyrészt a felelősség a miénk. Az Isten az ő felelősséget mindig betölti. Mindig betölti. És a Biblia működni fog a mi napjainkban is. És fog működni a mi napjainkban is. És látunk is dolgokat, ami működik a napjainkban is. De a felelősség a miénk, hogy azokat a dolgokat megtegyük. Dicsőség az Istennek ezért. Ezt szántam nektek bátorításul. És elküldjük ezeket a jegyzeteket, tanulmányozzátok át, prédikáljátok, cselekedjétek. Cselekedjük együtt. És 24-én gyűrjétek fel az ingújatokat. És gyertek ide, hogy folytassuk ezt az imaharcot. És fogunk minden gyüliért imádkozni. Minden gyüli felett kihirdetjük az Istennek az akaratát. Az Ézsaiás 58-at föl fogjuk olvasni, utána meg fogjuk tenni. És elvárjuk, hogy ugyanazok a gyümölcsök megjelenjenek az életünkben, jó? Úgyhogy kívánok nektek egy áldott, odaszánt bőti időszakot, legyen ez kedves az Isten előtt. Egy 8-10 perc szünetet tartunk, és akkor még a második szektor.